Békességszerzők. Magyar szerepvállalás az örmény-azeri konfliktus rendezésében.
Hát ez egy óriási presztízsértékű lépés lenne, azonban nyilván ennek lehetnek politikai-gazdasági vonzatai is.
Rettenthetetlen. Újabb merénylet kísérlet a republikánus amerikai elnök jelölt ellen.
Előszedték azokat a demokrata politikusi nyilatkozatokat, akár Kamala Harris, akár mondjuk Bernie Sanders részéről, amelyek ezt domborították ki az elmúlt napokban, hetekben, hogy Donald Trump létfenyegetést jelent az amerikai politikai rendszerre nézve. Gyakorlatilag ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a nem beszámítható egyének felhatalmazást érezzenek erkölcsileg ilyen cselekedetekre.
Kedves hallgatóink, ezek a témáink a mai külpolitikai félórában. Szakértőink pedig Kránic Péter Pál, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója, és Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Több éve húzódik már a konfliktus Azerbajdzsán és Örményország között a Kaukázusban. A tét egy azeri területre beékelődött, de 30 évig örmény irányítás alatt álló megyényi terület Karabakh birtoklása, valamint egy gazdasági politikai célokat szolgáló örmény területen áthaladó azeri folyosó megnyitása. Azerbajdzsán egy tavaly szeptemberben indított egynapos katonai akció során végül megszerezte ezt az örmény lakosság többségű területet, ám az akció azóta sem hozott megnyugvást, egyik félnek sem, a feszültség nem csökkent, és máig tartó humanitárius válság alakult ki. Miért fontos a világnak ez a térség, ki és hogyan tudná rendezni a konfliktust, és milyen szerepet játszhat Magyarország az örmény-azeri béke folyamatban? Vendégünk a stúdióban Kránic Péter Pál, kaukázus szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. Szeretettel köszöntöm.
Én is üdvözlöm.
Először is, mi a helyzet most ott azon a területen, hogyan nyilvánul meg ez a humanitárius konfliktus, mit kell rendezni ott?
Igen, tehát van egy több mint 30 éve húzódó katonai konfliktus, amit egy humanitárius válság övez. Tavaly szeptemberben Azerbajdzsán helyreállította a területi integritását egy katonai hadművelet során, amelynek következtében több mint 100 ezer örmény kényszerült elhagyni otthonát hegyi Karabakhban, és települt át Örményországba. Azonban ez mind semmi, ugyanis a harci cselekmények átlépték még 2022-ben az örmény-azeri határt, és az Örményország területén fekvő meg annyi járásból és településtől kényszerült további 200 ezer ember elhagyni otthonát. Tehát most jelenleg egy ilyen 300 ezer fős belső menekült és menekült hullám tartózkodik Örményországban, ami a teljes lakosságnak egy tizede. Sőt, hogyha számba vesszük a gazdasági migránsokat, a vendégmunkásokat, akik elhagyták Örményországot, akkor ez a szám jóval nagyobb, körülbelül 2 millióan élhetnek Örményországban, és ehhez képest ez a 300 ezer fő, ez egy óriási nagy szám, és egy óriási teher az örmény államra nézve. Persze teher itt csak idézőjelben, ugyanis az elsődleges fontosságú kérdés az az, hogy ezeknek az embereknek tetőt rakjanak a feje fölé, ételt az asztalukra. Ebben nemzetközi szereplők is részt vesznek, többek között egyébként Magyarország is a Hungary Hubs programmal segít bizonyos örmény menekült közösségeket. Tehát igen, van egy humanitárius aspektusa is a dolognak, azonban a konfliktus még nem zárult le. Az örmények részéről a végcél az, hogy hazatelepüljenek ezek a menekültek Karabakhba, tehát Azerbajdzsánba. Azonban nagyon nehéz lesz az ő biztonságukat garantálni, különösen miután az orosz békefenntartó misszió kivonta csapatait Karabakhból és Azerbajdzsánból, tehát jelenleg nem látni semmiféle garanciát arra, hogy valaha visszatérhetnek ezek az emberek otthonaikba.
Örményország ugye azt szeretné, hogy hazatelepüljenek az örmények az azeri területre. Azerbajdzsán mit szeretne?
Hát ugye Azerbajdzsán szempontjából ez egy potenciális konfliktusforrás és veszélyforrás, hogy egy örmény etnikai tömb terület égtelenkedik, hogy az ő szavajárásokat használjam a területén. Főleg, hogyha figyelembe veszük, hogy ezek valóban egy szeparatista államalakulat, egy de facto államalakulatnak az égisze alatt éltek le, már gyakorlatilag egy generáció felnőtt, tehát az én generációm 88 óta húzódik ez a konfliktus. Egyébként a visszatelepülés ügyét Azerbajdzsán, Bakú hivatalosan az azeri menekültek visszatelepítésének a kérdéséhez köti, tehát az a válasza erre Bakunak, hogy rendben, települjenek vissza az örmények, de akkor hadd települjön vissza az a 200 ezer azeri, aki az első karabahi háború alatt menekült el Örményország területéről. Ezt a kérdést viszont Örményország ahhoz a 400 ezer menekülthez köti, akik pedig szintén az első karabahi háború alatt Nahicsevánból, Bakuból, Szumgaidból és egyéb más azerbajdzsáni területről kényszerültek el menekülni. Tehát itt egy rendkívül sok rétegű és terhes folyamat húzódik, de azt hiszem, hogy egyébként a rendezésnek jelenleg korán sem a humanitárius és a menekültügyi kérdések állnak a fókuszában, sokkal inkább politikai jellegű.
Politikai kérdés, ez mi?
Azt mondja a két fél, mindkét fél, Jereván és Baku is, hogy már olyan 80-90%-os készültségnél áll a béketervezet. Azonban van egy-két nagyon kulcsfontosságú pont, amin nem tudtak egyelőre a hírek szerint megegyezni. Az egyik ilyen az örmény alkotmány kérdése. Baku elvárja Örményországtól, hogy módosítson alkotmányán, mielőtt még békét kötnének, ugyanis az örmény alkotmányban utalás szintjén szerepel a Karabakh mozgalom. A Karabakh mozgalom csúcsosodott ki gyakorlatilag az első karabahi háborúban, és a Karabakh mozgalomra való utalás az egyfajta szeparatizmust, egyfajta államellenes üzenetet rejtegett az azeri szempontból, ugyanis a Karabakh mozgalom első fokozatában a Hegyi Karabakh és Örményország egyesülését, később pedig meg a Hegyi Karabakh függetlenségét tűzte zászlajára, tehát ez nyilván összeegyeztethetetlen Azerbajdzsán területi integritásával. Ez azonban, amikor háborúban állunk egy másik féllel, egy szomszédunkkal, és ő elvárja, hogy mi módosítsunk az alkotmányunkon, az nem feltétlenül lel támogatásra az örmény társadalom szélesebb köreiben, ez egy nagyon kényes pont. Akkor Azerbajdzsán elvárja, hogy Örményország és egyéb örmény magánszemélyek, jogi személyek visszavonják a nemzetközi büntetőbíróságokon azokat a pereket, amelyek Azerbajdzsán ellen folynak. Többek között a kulturális örökségvédelmi megállapodással szemben elkövetett azeri kihágások.
Ez konkrétan, bocsánat, a templomokat érinti?
Nem feltétlenül templomok, de igen, tehát templomok, temetők, középületek, műemlékek. Akkor a napi szinten tapasztalható az örményeket érintő gyűlöletbeszéd és egyéb kérdésekben folyik jelenleg is Azerbajdzsán ellen eljárás, ezeknek a visszavonását várja. Valamint ugye, igen, ott van az Angezur folyosó kérdése, amit említett a felvezetőjében. Örményország területén keresztül szeretnének kialakítani egy úgynevezett extraterritoriális, tehát egy ilyen területen kívüli folyosót, ami felett nem lenne az örmény hatóságoknak bármilyen felügyelete, és úgy futnak keresztül Örményországon, hogy az egy nyilvánvaló potenciális biztonsági és hát egyértelmű szuverenitási problémát okozna. Ebben nem csak Örményország és Azerbajdzsán áll teljesen ellenkező álláspontban, hanem a regionális szereplők, Oroszország is, Irán is mást mond. Irán nagyon ellenzi, azt is állítja. Már egy ideje február óta kétszer is tett Teherán ilyen kijelentést, hogy ennek a folyosónak a létrehozása akár a katonai beavatkozást vonná magával Irán részéről. Oroszország pedig szeretné az ő saját felügyelete alatt kialakítani, hogy ne csupán a türk államok, tehát Törökország, Azerbajdzsán és a közép-ázsiai államok közötti konnektivitást erősítse, hanem orosz érdekeket is érvényesítsen.
Miért ennyire fontos a nemzetközi közösségnek ez a térség?
Hát elsősorban ugye a posztszovjet térség önmagában a jelenleg is formálódó turbulens geopolitikai helyzetben, a formálódó új világrendben egy nagyon exponált helyzetben van Oroszország tőszomszédságában, de mégis az euróatlanti erőtér is igyekszik minél jobban az ellenőrzése alá vonni. Kína is nagyon határozottan jelen van, tehát egy nagyhatalmi versengésnek a színtere, és még egyáltalán nem dőlt el, hogy ki milyen lapot kap az asztalnál. Egyrésztről ez, másrésztről a globális ellátási láncoknak egy nagyon kiemelkedő fontosságú és stabil útvonala lehetne, miután az északi közlekedési folyosó Oroszországon keresztül lezárult, a délit a hutik tartják sakban a szuezi csatornán keresztül. A középső folyosó, ami Kínát Európával, Közép-Ázsián és a Kaukázuson keresztül kötetné össze, egy nagyon exponált helyzetbe kerülhet, valamint itt húzódik az észak-déli összekötési folyosó is Oroszország, Irán és India között, tehát kereskedelmileg, ellátási láncok tekintetében, hatalmi versengés szempontjából egy nagyon fontos terület.
Említette, hogy tart már a béke folyamat. A nemzetközi szereplők is beszálltak ebbe a béke folyamatba, tehát valahogy támogatják, szorgalmazzák, gyorsítják, vagy ez a két fél között zajlik csak?
Ez a két fél között zajlik, de amióta megkezdődött a kétoldalú tárgyalás, azóta próbálja a nemzetközi közösség, a regionális hatalmak és a nagy globális hatalmak a maguk égisze alá terelni. Teherántól, Moszkva részéről, Brüsszelből, Washingtonból érkeztek, sőt, még Tbilisi is felajánlotta, hogy közvetítőként lépjen föl, és egy béke konferenciának adjon otthont. Ezek rendre kudarcba fulladtak, az európai közvetítést különösen a francia szerepvállalás miatt Baku ellenezte Teheránét, a regionális szereplők Moszkváéval már Örményország nem tud azonosulni, valamint az Egyesült Államok szerepvállalása is annyira problematikussá vált, hogy maradt a kétoldalú tárgyalás, ami egyébként meglepően gyümölcsöző, tehát például a határmegállapításban nagyon gyorsan és hatékonyan jártak el, bizonyos hadifogói csere tekintetében is egészen jó irányba haladtak egy ideig a megbeszélések. Azonban most, hogy eljutottak arra a pontra, hogy már hamarosan akár egy békekötés is kilátásba kerülhet, azt érezzük, hogy a nemzetközi, a regionális szereplők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a felekre. Itt gondolok különösen Oroszországra és Iránra, hogy elcsatornázzák a béke folyamatot, hogy ezen a ponton akár még egy magyar közvetítés is szóba jöhet.
Hogyan vehet részt ebben Magyarország? Nemrég Szijjártó Péter ott járt Örményországban. Mit intézett ott?
Igen, a Szijjártó Péter külügyminiszter úr a Jereván Dialog nevű fórumon egy ilyen nagy nemzetközi rendezvényen szólalt fel, és dobta le a közéleti atomot, hogy úgy fogalmazzak, hogy felajánlotta, hogy Budapesten legyen egy békekonferencia, amelyen aláírják a felek ezt a béke megállapodást. És ez valójában, bár nagyon a valóságtól és a földtől elrugaszkodottnak tűnhet, így a nemzetközi megfigyelők körében egy elég kényelmes megoldás lehet mindkét fél számára, ugyanis egyrésztről egy keresztény országként, Európai Uniós tagállamként, NATO tagállamként a jelenlegi örmény külpolitika szempontjából Jereván számára egy bizalomgerjesztő közeg, és mindenképpen semleges, legalábbis a regionális szereplők érdekérvényesítési és hatalomgyakorlási kísérleteivel szemben egy semleges közegnek minősülhet, míg Azerbajdzsán számára is egy baráti, kétoldalú kapcsolatokkal rendelkező országról van szó, valamint a türk államok szervezete révén is szoros együttműködésben állunk. Tehát az, hogy konkrétan a békeszerződés szövegezésében a magyar diplomácia részt vegyen, az kevéssé reális, azonban a párbeszédet előmozdíthatja, akár sajátos szempontrendszereket is az asztalra helyezve, de minden esetre az, hogy Budapesten írják alá a felek a békét, az egy nagyon is reális forgatókönyv.
Akkor ez egy nagyon konkrét dolog, ahogy mondja, tehát ez nem az, hogy mi szeretnénk, és mi mondjuk úgy, hogy az ukrán-orosz békét is szerettük volna előmozdítani, hanem itt tényleg
igen, abszolút. És egyébként nem is lenne teljesen precedens nélküli a magyar diplomácia már segített örmény hadifoglyoknak hazajutni az eri börtönből, amiben a magyar légierő segítkezett. Tehát van is mire építeni Örményországban és Azerbajdzsánban is a magyar diplomácia, a magyar külpolitika nagyon erősen jelen van, és azt hiszem, hogy ezekre a kapcsolatokra lehet építeni, hogy igen, akár a közeljövőben ezt tető alá hozzuk.
Mit jelentene ez Magyarország számára? Presztízs szempontjából, vagy akár konkrét politikai, gazdasági tőke szempontjából, hogyha nálunk köttethetne meg ez a béke?
Hát ez egy óriási presztízsértékű lépés lenne, azonban nyilván ennek lehetnek politikai, gazdasági vonzatai is. Nem teljesen ismeretlen a nemzetközi kapcsolatokból az, hogy egy kis állam közvetítsen egy akár földrajzilag eléggé távol eső, nagyobb volumenű konfliktusban, főleg Katar és Omán, valamint az Emirátusok szokott szóba kerülni, vagy éppen Norvégia. És hát igen, azt láthatjuk, hogy ezek a kis államok olykor-olykor bizonyos politikai haszonszerzésre is felhasználják ezt a lehetőséget, ezzel most nem akarok senkinek semmi javaslatot tenni, azonban például az afganisztáni rendezés során először Omán, aztán végül a szaúdiak vonták ellenőrzésük alá a nemzetközi repülőtereket, tehát gyakorlatilag kisegítik a tálibokat azzal, hogy átvállalják a repülőterek biztosítását, akár fegyverrel, azonban ez egy jelentős fegyvertényező lehet a regionális kapcsolat. Alakításánál.
És a nagyhatalmak fogják nekünk ezt engedni?
Tehát, hogyha Örményország és Azerbajdzsán kétoldalú megállapodást köt, amiben Magyarország valamilyen szerepet kap, akkor az Azerbajdzsán, Örményország és Magyarország szuverén joga, hogy ezt ki tudjuk-e vitelezni, és ezt garantálni is tudjuk hosszú távon fenntarthatóvá tenni, az viszont már a mi felelősségünk, és igen, lehet, hogy lesznek ellenkező vélemények, ez majd elválik.
Újabb merényletkísérlet Donald Trump ellen. A republikánus elnökjelöltet egy 59 éves Ukrajnát támogató férfi akarta lelőni a golfpályán, elmondása szerint azért, mert Trump megválasztása esetén véget vetne az ukrajnai háborúnak. Vajon ez az esemény megváltoztatja-e az elnökválasztás kimenetelét? Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát köszöntöm a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az előző merénylet júliusban történt, ez a téma meglepően hamar lekerült a napirendről, a mainstream média mindent megtett, hogy elfeledtesse azt az eseményt. Most mi a helyzet, hogyan tálalja ezt az amerikai sajtó?
Hát ez a tendencia ebből a szempontból most is tetten érhető, legalábbis az első médiabeszámolókból. Ha most félretesszük a részleteket, mert nyilván itt a fő kérdés az az, hogy itt ez hogyan történhetett meg, mert majd a Secret Service, vagy úgynevezett titkosszolgálatnak, vagy illetékes szervezetnek, majd nyilván ez elszámol, hogy akkor hogyan történhetett meg majdnem két hónapon belül kétszer is egy merényletkísérlet. Gyakorlatilag az ország második legfontosabb ilyen közszereplőjével szemben. A médiumokban igazából az érződött először, hogy ha nem is elmismásolják, de kontextusba helyezik, vagy a meghatározott narratíván belül közlik magát a tényt, hogy Donald Trump ellen újabb ilyen merénylet volt készülőben. Ugye konkrétan a narratívának a lényege, hogy az elnökjelölti vitán, amint a Trump-Harris elnökjelölti vitán, Donald Trump mondott éles dolgokat, vagy az átlag amerikai számára megrázónak tűnő dolgokat, ugye, hogy szemléltesse a saját mondani valóját, akár illegális migráció, akár abortusz, akár más kérdésekben. A migrációval kapcsolatban ugye szemléltette azt, hogy vannak olyan részei az országnak, ahol nem tudják integrálni a tömegével érkező illegális bevándorlókat, és ott egyéb társadalmi kulturális problémák merülnek fel. Ugye ott a mémek, vagy hát akik általában kiforgatták, vagy viccet csináltak belőle, ugye ez volt ez a híres, hírhet kutyákat, illetve macskákat fogyasztanak mondat vagy gondolatnak az ismétlése. Ezt azért mondom, mert a narratíva most a merénylet kísérlettel kapcsolatban az, hogy az ilyen és ehhez hasonló kijelentésekkel Donald Trump és az ő alelnök jelöltje J.D. Vance tulajdonképpen szítják a feszültséget. Tehát ez így jelent meg több helyen a médiában, hogy ilyen értelemben megeszik azt, amit főznek.
Ez egészen elképesztő, mert azt mondják ezzel, hogy Donald Trump saját maga tehet az ellene irányult merényletről.
Lényegében ez a narratíva körvonalazódik. Mondom, egyrészt ezzel a logikai összefüggéssel, másrészt pedig ugye azt hozzá kell tenni, hogy ettől az eseménytől függetlenül is a médiának, az amerikai médiának azon részében, amely inkább kritikusabb, ugye Donald Trump-al szemben, ugye ez nem a teljes amerikai médiát jelenti, de a kábel tévéknek egy jelentős részét igen. Szóval, hogy a médiának egy jelentős részében amúgy is lendületet élvez most már hetek óta ugye ezek a különböző Trumpi kijelentéseknek, illetve J.D. Vance kijelentéseinek vagy a kiforgatása, vagy általában csak a kidomborítása, tehát hogyha ténylegesen mondjuk pontosan idézik, akkor is kidomborítják a megosztónak tartott kijelentéseket, tehát ezek így is úgy is mennének a sajtóban, tehát olyan formában is megjelenik ez a narratíva közlés, hogy vagy azt mondják, amit az imént említettük, hogy hát saját magának köszönheti, vagy pedig az, hogy majdnem rálőttek az amerikai elnökjelöltre.
Vagyis tulajdonképpen nem történt semmi.
Hát igen, így van, tehát ez a másik egyébként ilyen hívószó, ami megjelenik a sajtóban, hogy a feltételezett, vagy a látszólagos merénylő, vagy ténylegesen ugye merényletre nem került sor, lévén, hogy az említett Secret Service még időben hatást ajtotta, vagy legalábbis a merénylőt kivonta ugye ebben szempontból a forgalomból. Ezért jelent meg a sajtóban ez a narratíva.
Az is érdekes, az előző merényletkor előkerült az is, hogy tulajdonképpen jót tett neki, mert hirtelen megnőtt a népszerűsége. Nem mondták ki, legalábbis én a francia sajtóban hallottam, olvastam ilyet, hogy nem mondták ki, de valójában ezzel azt csugalták, hogy lehet, hogy az is, hogy ő szervezte magának, hogy ezzel megdobja a kampányát. Most előkerült ilyen sugallat esetleg?
Én egy olyan még nem láttam, de nem lepődnék meg, hogyha előkerülne ilyen. Egyébként már csak azért sem, mert már az első merénylet kísérlettel kapcsolatban is ugye előkerült egy ilyen narratíva. Konkrétan az, hogy azért nem foglalkozik vele a sajtó, mert hogy egyébként nincs mit kérdezni, tehát hogy nem történt semmi, hogy igazából nem találta el lövedék Donald Trumpot, hanem ez csak egy repesz volt, idézőjelben csak. Kétségkívül egyébként a kampányának, noha még ezt sem lehet egyértelműen megmérni, hiszen annyira friss fejleményről van szó, de tulajdonképpen jót tehet a Trump kampánynak, hiszen tud lendületet adni minimum a Trump szavazók elszántságának, de általában a bizonytalanoknak is, hogy hát maga talán bizonyos szituációkban potenciális áldozat, semmint agresszor, ahogyan nyilván a másik oldal próbálja más kontextusban, de feltüntetni.
Lehet, hogy az amerikai léleknek jobban megfelel lesz, hogy szuperhős vagy ilyen túlélő, aki minden veszélyt túlél. Ugye Arafattal kapcsolatban volt ilyen, hogy egy csomó merénylet volt ellene, vagy 8, és hát hatalmas hős lett belőle, hogy őt egyszerűen nem lehet megölni. Tehát lehet egy ilyen is, hogy az amerikaiaknak ez tetszik tulajdonképpen, hogy Trump túléli ezeket.
Igen, illetve főleg az első merénylet kísérlet kapcsán egyébként ez, ugye az az ikonikus képpel, amikor ugye a levegőbe emelte a kezét, akkor valóban ez is lehetett így értékelni, ugye többen akkor mondták, hogy hát ebből majd pólókat nyomnak majd több tízezer a számra. Tehát ez is egy lehetséges értelmezés, de az is hozzátartozik a dologhoz, hogy a republikánus kampánynak azért is adhat lendületet így ebben a formában ez a fejlemény, mert ugye velük szemben szokás felhozni azt, főleg a Trump szavazókkal szemben, most már évek óta, tehát gyakorlatilag 2015-16 óta, hát hogy szélsőségesek. Nem a radikális a jó kifejezés, de hogy szélsőségesek, és hogy egzisztenciális veszélyt jelentenek a demokráciára nézve, és ugye így ennek a függvényében ugye visszaszólhatnának ugye a Trump kampány részéről, meg valószínűleg néhányan meg is teszik, hogy hát pont ellenkezőleg, tehát a másik oldal, a demokrata oldalon, vagy demokrata szimpatizánsok körében pontosabban kaphat lábra mondjuk az az elképzelés, hogy az ellenfél, jelen esetben Donald Trump tényleg annyira egzisztenciális fenyegetést jelent. Valamilyen szakpolitikai kérdésre, vagy általában az amerikai demokráciára nézve, hogy minden eszköz megengedett a kiiktatására. Ez egyébként a republikánus közeli médiumokban már megjelent, tehát előszedték azokat a demokrata politikusi nyilatkozatokat, akár Kamala Harris, akár mondjuk Bernie Sanders részéről, amelyek ezt domborították ki az elmúlt napokban, hetekben, hogy Donald Trump létfenyegetést jelent az amerikai politikai rendszerre nézve, ami nyilván túlzás, de hát gyakorlatilag ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy nyilván nem az átlagszavazó, hanem a nem beszámítható egyének felhatalmazást érezzenek erkölcsileg ilyen cselekedetekre. Nyilván ez minden oldalra igaz, csak hát értelemszerűen, hogy a republikánusok ilyen szempontból úgymond erkölcsi fölényben érezhetik magukat, és nem lenne meglepő, hogyha ez a kampányban, ez a gondolatkör, ez, ha más nem azokra a vádakra, hogy Trump fenyegetésén a demokráciára nézve, ezekre a vádakra válaszul valószínűleg megjelenne.
Hát ön nagyon finoman fogalmazott, de gyakorlatilag szörnyetekként tünteti fel, és hitlerizálja ez a túlnyomó többségben lévő demokrata közeli média Trumpot. Tehát nem csoda, hogyha egyesek hőstetnek érzik, hogyha kiiktatják őt.
Hát igen, valóban ez nem tesz jót egyébként általában az amúgy is feszült amerikai közéletnek. Ugye gyakorlatilag az elmúlt... Hát legalább 4-5 évben, de hogyha messzebb nyújjuk, akkor akár az elmúlt 10 évben is azért vannak ilyen tendenciák sajnos az amerikai közéletben, ami ha nem is politikai erőszakhoz vezettek, ez esete válogatja, van, ahol igen, van, ahol nem, hanem úgy általában a párbeszédnek a lehetőségét is kiiktatták. Ugye az amerikai demokrácia sokáig arról volt híres hírhet, és persze erről lehetne külön hosszan beszélni, hogy ez mennyire volt mítosz és mennyire valóság, de hogy alapvetően az volt a fő sajátossága, hogy képes a konszenzus építésre. Ugye ez több, mint a kompromisszum, a konszenzus az tényleg jobban működik, vagy legalábbis egy pozitívabb, egy kedvezőbb tartalmat jelent. Ez általában a két párti, tehát a demokrata-republikánus együttműködésre mutatott ilyen példákra vezethető vissza, és tényleg ennek van hagyománya az Egyesült Államokban. Na most legalább az elmúlt 10 évben ez egyre inkább háttérbe szorul, és ugye az ilyen megnyilvánulások, legyen az akár erőszakos cselekedet, vagy egyszerűen csak retorika, hogy konkrétan a másik félt elfogadhatatlannak tituláljuk, megint csak visszafogottan fogalmazok, és mondom, ez bármelyik oldalon megjelenhet. Ugye ez már a kompromisszumról sem szól, hanem arról, hogy egyezetben ki kell iktatni a másik oldalt, mint veszélyforrást. Tehát ebből a szempontból nagyon látványosan romlott az amerikai közbeszédnek a kultúrája az elmúlt években. És ugye ez gyakorlatilag ilyen szituációkhoz tud vezetni.
Megdöbbentő egyébként számomra is, hogy idén januárban beszélgettünk önnel éppen erről, hogy hát egy gondolati játék, de hogy előfordulhat-e, hogyha jogilag nem tudják ellehetetleníteni Donald Trumpot, akkor ilyen eszközökhöz is folyamodhatnak akár bárkik. És akkor még azt mondtuk, hogy hát azért ez nem valószínű, és hogy most már itt tartunk, hogy kétszer is merénylet történt. Lehet-e még, vagy most már azért annyira vigyáznak rá, hogy most már tényleg senki nem fér a közelébe?
Hát olyan dolgokon vagyunk túl az elmúlt, csak az elmúlt 2-3 hónapban, és ez elég rövid idő, de olyan dolgokon vagyunk túl a kampányidőszakban, hogy igazából ezek után azt kijelenteni, hogy itt bármi forgatókönyv, vagy elméleti tankönyv szerint, vagy kiszállítható módon történne, ezt szerintem most már nem lehet megtenni. Tehát gyakorlatilag bármi lehetséges, és tényleg nem lehet kijelenteni biztosan, hogy ez lett volna az utolsó kísérlet, vagy hogy ne találkoznak még hasonló hajmeresztő fejleménnyel. A Belbiztonsági Minisztérium már jelezte, hogy magát a választást a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt eseményként fogja értékelni, pont az ilyen élmények miatt. Tehát ez a kevesebb, mint 2 hónap, rövidnek tűnik, de valójában nagyon sok minden megtörténhet. Ha nézzük Harris és Trump támogatottságát, akkor azt látjuk, hogy fej-fej mellett haladnak, és vagy az lesz, hogy tényleg az utolsó pillanatban dől el, és derül ki, hogy most akkor melyik állam merre felé húz, vagy mindenki vár az egyik másik kampánytól valamiféle, ha váratlan húzásra, vagy egyszerűen csak minden húzást ugye keresztül húzó fejleményre. Úgyhogy ilyen szempontból ez a kevesebb, mint 2 hónap, ez bőven eseménydús lehet, tényleg gyakorlatilag bármi megtörténhet.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Kránic Péter Pál kaukázus szakértővel, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatójával, valamint Csizmazia Gábor Amerika szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársával beszélgettünk. A zenei szerkesztő Bőgös Henrietta, a technikus Pap Klaudia és Fülöp Csaba volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Pozsgai Nóra.